Talentum. Beszélgetések életről és értékekről. Borsoszky Tibor vendége, Berec András, Kossuth Díjas énekes, mesemondó, népmesegyűjtő, folklórkutató és előadó művész.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Borsoszky Tibor. A mai vendégünk itt a rádió stúdiójában Berec András, Kossuth Díjas, énekes, mesemondó. Tisztelettel köszöntelet itt nálunk Isten hozott. Mint minden kedves vendégünktől, szoktunk kérni egy szentírási idézetet így belépőként. Parancsolj!
Fejből mondom, lehet, hogy a fordításon itt-ott egy kicsit igazítok. A Jézus elé gyermekeket hozzának, hogy illetné őket. De a tanítványok megfeddik vala azokat, az kikhoz gyermekeket hozzák, melyet mikor látott volna Jézus, megharagúvék, s mondanékik, engedjétek, hogy jöjjenek én hozzám az gyermekek, mert ilyeneké az Istennek országa. Bizony mondom néktek, az, ki nem úgy veszi az Istennek országát, mint az kisgyermek, az semmiképpen nem mégyen be oda. S akkor, mikor ölébe vevé őket, kezeit reájok terjesztvén, megáldá őket.
Köszönöm szépen, András, ez nagyon szép volt. Egy kicsit zavarba vagyok, ugye, mert te nagyon sok gyűjtő munkát végeztél életed folyamán. Most viszont mi szeretnénk egy kis gyűjtő munkát végezni hallgatóink számára a te életedből. Ha volna kedves mondani néhány mondatot gyermekkorodról, és hogy indultál el az úton?
Budapesten születtem, a belvárosban, édesanyám viszont Kunhegyesen, és meg is maradt Kunhegyesinek. Édesapám Sőregen, Gömör megyében, ez Szlovákiához tartozik, akkoriban Csehszlovákiához tartozott, Árpádkori magyar falucska, most is az. Mivel hogy televíziónk nem volt. Ezért a édesapám Sőregi alkatából, édesanyám meg a Kunhegyesiből, hogy úgy mondjam, csorbítatlan, minden este fel tudtak mutatni valamit. Ezért szinte kétnyelvű ember lettem, úgy tudtam elmondani a dolgaimat, ahogyan az iskolában, óvodában várták tőlem a társaim, és úgy is, ahogy odahaza. Mert a kettő nagyon kettő volt.
Úgy tudom, hogy édesapád 11 nyelven beszélt, és úgy tudom, hogy az 56-os forradalom és szabadságharc miatt olyan helyen dolgozott, azt hiszem fordító irodánál.
Igen, igen. Hát több helyen dolgozott, de talán legtöbbet. Úgyhogy a Műszaki Egyetemnek a könyvtára az teli van Berec István fordításaival. Több nyelven tudott, mint fordított, legtöbbet műszaki szövegeket. Idegenről idegenre is fordított sokat.
Édesanyádról, Tanka Máriáról is néhány szót, hogyha ejtsünk, hisz az édesanya az mindig a szívünkben marad örökké, amíg élünk. Én azt olvastam, hogy ő fémunkás, forgácsoló szakmunkás volt, és a Fionon mechanikai műveknél dolgozott a Fehérvári úton, ha jól tudom. És miután nem volt televíziótok, és ez egy nagyon jó dolog, főleg a mai korban, hogy nincs televízió, nem halljuk ezt a sok negatívumot, de akkor is jó volt, úgy gondolom. Sokat mesélt neked, és ez a te szívedben megmaradt. De ehhez tartozik még, hogy édesanyád édesapja, Tanga Gábor, ugye? Na, róla mesélj néhány szót, mert ő egy nagyon érdekes, és én azt gondolom, hogy a népdal és a népi mesemondáshoz itt ez a kettő ember kapcsolódik a te szívedbe. Parancsolj!
Hát gyermekkorom azzal telt, amikor este volt otthon, hogy édesanyámat kínoztam, hogy meséljen a régiekről, és olyankor mindig előkerült nagyapám. Az ő édesapja, Tanka Gábor, aki egy nap, azt hiszem, 4 kocsmába, de tán 5-be is eljárt. Ebből tudom az Ónodit, a Cserepest, az Ipartestület nevű kocsmát, és mindig valami új nótát hozott haza, ha éjfélkor, ha hajnalba, a 8 gyermeket az ágyból megugrajtotta, akik lábtól feküdtek, mert egy ágyba feküdtek, mint az orgonasíp növekedési sorrendbe föl kellett sorakozzanak, és ő mondjuk így, hogy féljózanon megtanította a frissen megtanult nótát. Ez volt az ő magnós alagja, mert akkor ha itt felejtett, ha ott, az egyik gyereknek biztos, hogy eszébe jutott.
De jól táncolt is nagypapa, mert 2 bottal táncolt, és nagyon szeretett mulatni, sőt, úgynevezett hangszer, amit meg is néztem, ami okarinán is tudott játszani. Ez egy zárt, olyan, mint a furúja, egy zárt hangszer. Érdekes. Nem tudom, máma használják az okarinát, zenészek?
Nem nagyon használják. Édesanyám, ahogy így körbeit, hogy cserépből volt, olyan volt, mint egy hörcsög, és azon lyukak voltak, az alapján raktam össze, hogy az csak okarina lehetett, de ezt a szót ők nem is használták. Ez nem tudom, nem a délszlávból jön ez az okarina, ezt nem tudom, de az valami vásárból úgy valahogy a közelibe került, minden, ami lyuk volt, azt ő meg tudott szólaltatni, tehát tudogatott, tárogatózni is, furujázni is tudott, mint árva gyermek, pásztorok között nevelkedett, és Hortobágyon kezdte a gyermekkort. És hát természetesen citerán, tehát általában ami a kezébe került, azon előbb-utóbb ő játszogatott.
Ezt úgy hívják, hogy ős tehetség. Na most elérkeztünk oda, én úgy érzem, András, hogy a szívedben ezek a dolgok, amikor felgyülemlettek, kezdtek érlelődni. És ugye elvégezted az általános iskolát, majd a Táncsics Mihály gimnáziumban érettségiztél, utána te nem akartál zenész lenni, hanem rajzzal akartál foglalkozni, festésettel akartál foglalkozni. Mégis megérintette a szívedben édesanyád és a nagypapának ez a népművészethez, a népi hagyományokhoz való ragaszkodása. Beszéljünk erről, kérlek. Hol jöttél kapcsolatba? Úgy tudom, hogy táncházakba kezdtél járni, van 1973 környékén, de akkor te még nem énekeltél, csak hallgattad, meg a Sebő Együttesnél is voltál, majd elkövetkezett az az időszak, hogy elvitte katonának. Beszéljünk erről az időszakról, mert itt azért már bekapcsolódtál olyan dolgokba, sőt, érdekelt téged, ha jól emlékszem, a szakrális zene is, a kórusok zenéje is, de érdekelt egyik barátod által az indiai, a baskír, az üzbég, iráni, és a többi, és a többi. Kérlek, beszélj erről hallgatóinknak.
A Gorki könyvtár zeneműtárába jártam kedves barátommal, és főleg a Melódia lemezeket hallgattuk, ami szovjet kiadású, nem mindenki által kedvelt szagú lemezek voltak. Mi nagyon szerettük, mert kaukázus és a kristálytiszta éneklés mindig is nagyon érdekelt. Nem sorolom a népeket, egyszer csak fölakadt egy, valahogy annyira szíven szúrt, az volt a neve Magyar Népzene. És azon volt egy ének, hogy csobánlegény voltam, lefeküdtem vala a pataknak martjára, sárikhasú kégyó bébuttasz kebelembe, az ki azt kiveszi, fél karját megeszi. Anyám, édesanyám, hátként kiveszi. És annyira elerezonált mindenem, testem, lelkem, hogy nem tudtam csak mindig ezt visszatétetni a nénivel. Mert abban az időben mi nem nyúlhattunk hozzá a lemezhez, hanem kaptunk egy fülhallgatót, és megint előről. Enélkül élni nem tudtam. Ez volt az időszámításom, ez volt az origó. Innentől kezdve tulajdonképpen már forró nyomon voltam. Az életemnek határozott célt adott.
1978 és 82 között Kalóz Zoltánnal ugye jártál Moldvában, Gyimesben. Biztos tudják, kedves hallgatóink, Moldva az Romániának egy olyan része, ahol annak idején a régi magyarországi részen ott maradtak a gyimesi emberek. Ők nem székelyek, hanem gyimesiek, tehát odavalósiak. Ott is jártál ugye ilyen gyűjtés folyamán. Engedd meg, hogy megkérdezem a gyűjtés. Hogy történik egy ilyen gyűjtés, akár itthon, vagy akár régi Magyarország területén?
Hát ha már a keleti részt emlegettük, ott bizony nagyon említése érdemes, hogy hogyan, mert talán legalább akkora kincs hullott az ölembe a gyűjtés közben, mint amikor már a gyűjtésnek eredménye is volt. Ez egy homályos mondat, hát ezt kifejtem, amikor az utcán megy az ember, csővázas hátizsákkal, és látszik, hogy magyarországi, még a léptén is. És oda jönnek, hogy hova lelkem, hova, hova. És akkor mondom, hát itt né. Az orrom után, kiné fog aludni? Hát azt még nem tudom. Hát akkor nálam. Tehát három mondaton belül eldől, hogy az ember kinél lesz otthon, ki az, aki enni ad, akkor is, ha igen szegény ember, és odaadja az ágyát, és marasztal. Tehát ez, hogy három mondaton belül az ember egy tájon egyszer csak otthon érzi magát, ez páratlan élmény. Ez legalább akkora, mint népdalokat találni. Az, hogy amerre lépsz, otthonra találsz, ez egy evangéliumi öröm.
Így van, mert az Úr Jézus is így volt, hogy befogad, aki engem befogad, az befogad. Hadd kérdezem meg, mert itt olvastam róla, hogy ugye Kodály Zoltán, Bartók Béla és többiek is gyűjtöttek, viszont te egy olyan dolgot, amit az előbb mondtál, hogy felfedezted ezekben az egyszerű vidéki emberekben azt a pluszt, amit hozzátettél a művészetedhez. És ez egy nagyon érdekes dolog, amit az előbb itt elmondtál. De ugorjunk egy kicsit az idő rövidsége miatt, mert úgy tudom, hogy még egyszer elvittek katonának, ugye, mert jelentkeztél a főiskolára, a jogi karra, ugye voltál felvétel is, akkor volt egy együttesetek. Beszélnél erről a hallgatók számára?
Hát fájó szívvel átugrom itt a jó témákat, de ha ilyen tempóba megyünk, hát jó van. Eljártam táncházba énekelni. Én táncolni nem tudtam. Ha néztem a más táncát, nekem akkora öröm volt, hogy nem kellett fölálljak, s táncoljak. Az öröm nekem úgyis megvolt. Úgy éreztem, ha egy jó táncost láttam, mintha én táncolnék. Szakadt rólam a veríték. De tudtam sok verszakot. És ezért a táncház végén, mikor a táncosok már fáradtak voltak, eljött az én időm. És akkor nekem húzták. Egyszer csak egy zenekar mondta, új stílus, majd utána ökrös zenekar lett belőle, aztán még majd az egyszólam együttes. Tehát zenekarok megszólítottak, és egyszer csak elkezdődött az énekes pályafutásom. Rövid időn belül Amerikában találtam magam, és akkor ilyen három hónapos ciklusban New Yorktól a Sierra Nevada nyugati lejtőjéig mindenütt előadást tartottam, napi egyet legalább, és éneket tanítottam, főleg amerikaiaknak. Így aztán elindult ez a pálya.
Adás, szeretném tőled megkérdezni, és itt, miután a Mária Rádió, tudod, egy keresztény ima rádió, hogy a hit milyen szerepet játszott a te életedben?
A hit nem olyan kalandos az én életemben, mert nem magamnak szereztem, hanem otthon kaptam. Én köszönhetem a Magyarországon ideiglenesen itt állomásozó szovjet hadseregnek is, hogy a hitem megerősödésében fáradoztak, meg a Szemere utcai általános iskolának is, mikor föl kellett tenni a kezünket, hogy hát ki volt első áldozó. Most sikerült egyedül feldobjam a kezem, úgyhogy onnantól kezdve az óra nem is egy arra ment, hogy milyen tévedésbe vagyok én belésodródva, úgyhogy én ezt nagyon szépen köszönöm, mert ezek rajtam sokat erősítettek. A szovjet hadsereg fúvós zenekaráról annyit, hogy mikor a Mátyás templomban az Úr felmutatás jött, tehát a nagy csend ideje, mikor még a jó helyeken még a madarak is hallgatni szoktak, akkor valaki ott köztünk lehetett a templomba, és intett a templom előtti zenekarnak, akik mindig pont Úr felmutatáskor rántottak rá a trottyos zenére, és szóltak a Guszta a kis indulók, cintányérral, mindennel. Engem ez kifejletten erősített.
Értelek. Hagyj kérdezem meg, hogy a gyűjtésed során találtál eddig nem ismert keresztény énekeket, akár görögkatolikus, akár református vagy római katolikus éneket?
Hát sokat persze. Az a csodálatos a népművészetben, hogy bizonyos értelemben zabolátlan. Tehát állandóan megújul, van a közhiedelemmel ellentétben nagy-nagy szabadsága. Ahányszor új ember ajkára költözik, vagy egy új díszítmény, vagy egy új ritmikai megfontolás, olykor egy-egy új verszak, Tehát aki egyszer beveti magát ebbe, termékeny táptalajon jár, és az élet különféle csodáit szemlélheti, ha van ideje rá. A változatok gazdagságában az életnek a gazdagsága lakik. Hát ilyen a népdal.
Értelek. Vállalnál-e jótékonysági fellépést, hogyha esetleg arra van lehetőség? Tudni, itt a Mária Rádió keretén belül mi szoktunk szervezni jótékonysági fellépéseket, ahol vagy szegényeket, vagy árvákat, vagy egyéb, vagy az egyházat, vagy a Mária Rádiót segítjük.
Hát persze, hogy szívesen, hát szoktam ilyet csinálni, úgyhogy nem hiszem, hogy a következőkben erről le fogok szokni.
Ugorjunk az időben, a 90-es évekre szaladjunk rá. 1990-es évektől sorra kaptad az elismeréseket, a műveket, amiket alkottál, amelyeket előadtak ugye a MOM Kultúrházban, a Művészetek Palottájában, a Pécsi Kodály Központban. Erről, hogyha néhány szót mondanál, tehát a műveidről.
Mindig alakul, mindig kerül, hála Isten, új mondani valóm. Szerencsés életet élek, hogy azzal foglalkozhatom, ami legjobban érdekel. Inkább az a nehézség, hogy egyszerre több minden érdekel, és kevés az idő. Hát az egyik ilyen most utóbbi időkben például az, hogy hogyan lehet a szent dolgokat a vidámmal egyeztetni. Mi az, ahol egymás erejét kioltják, és mi az, ahol csodálatos módon erősítik egymást. Ez a kutatásomnak és előadásaimnak úgy nagyjából az Isten bolondja címet sikerült eddig adnom, de folyamatos fejlődésre van ítélve.
Te úgynevezett archaikus énekeket adsz elő, ez az archaikus kedves hallgatóink, ez ilyen ősi énekek. Ezek az ősi énekeknek tulajdonképpen az alapjait ott találod meg, ahol jársz gyűjtés közben, tehát mondjuk elmész Szabolcs-Szatmár megyébe, ezt csak példának mondom, ott találsz ilyen archaikus énekeket?
Minden ének alapját ott találom meg, ahol az énekes van. Mert az én tanulási módszerem az nem kottából való tanulás, hanem a személyes. Tehát akivel találkozom és ilyet tud, az az én alapom, az az én mintám, abból indulok ki.
Beszéljünk az Egy Szólam Együttesről, hogyha erről néhány szót mondaná a hallgatóink számára. Egyrészt az, hogy hol találják meg a hallgatók ezt a mai modern világban, az interneten vagy CD-n? Parancsolj!
Fogalmam sincs, ezekhez nem értek, de az Egy Szólamról tudok mondani pár szót. Hogy az Egy Szólam Együttes felvételeit hol lehet megtalálni, én nem nagyon tudom. Jól hallottam, Spotify-on meg lehet, de hát nagy szájuskodok, mert alig tudom, mi az. A CD ideje úgy nagyjából lejárt, tehát azt hiába mondom. Kazettákat mondom, az ifjúság jószerűen azt se tudja, miről beszélek. Viszont az Egy Szólam Együttesről egy-egy mondatot talán érdemes. A pásztorember kimegy, és a közösség dalait kiviszi tavasszal a mezőre. Mikor ősszel hazajön, addigra úgy megcifrítja ott abban nagy magányba, hogy télen, mikor megmutatja a környezetnek, ott új variánsról van szó. Ezt ha elfogadja a közönség, a falu közösség, akkor az a dal meg van oltva, új életet kezd. Ha nem fogadja el, ha visszautasítják, akkor meg megmarad. Úgyhogy így lélegzik többek közt egy falu közösségnek a népzenéje. Ezért a pásztor ember mindig kiemelt szerepe volt egy-egy dallamkezelésbe, és mi az Egy Szólam Együttesbe, ahol furulya és ének van, ezzel foglalkoztunk.
Felléptek mostanában is az Egy Szólam Együttessel?
Már nem, nagyon ritkán.
Most milyen együttessel lépszöl, vagy csak szólóban szoktál fellépni?
Legtöbbet szólóban, de annyiféle jó felállás, zenekari felállásban, hát legtöbbet tán cimbalommal, vagy egy tárogatóssal, ifjabb Szerényi Bélával, Szabó Dániellel, aki kedves cimbalmos barátom, de két napja Molnár Mikivel, Mester Lacival, Pénzes Gézával, Horváth Attilával léptem fel, ők régi kollégáim, ők vonós zenekar. Tehát vonós, fúvós, cimbalmos, sőt, mikor görögestet szoktam, azzal fityegek, akkor még van benne dob is.
Ez nagyon szép, és figyelmükbe ajánlom a hallgatóinknak, hogy mindenképpen tegyék ezeket a dolgokat. Úgy tudom, hogy hagyományápoló táborokat is szerveztetek, vagy szerveztek a mai napig is. Ez egy nagyon jó dolog, ugye, mert a magyar ifjúság szívében el tudjátok hinteni azt a magot, amit ti életetek folyamán gyűjtöttetek, hogyha erről pár mondatot mondanál hallgatónk számára.
Ha jól sejtem, itt az egy szólam táborra kérdeztél rá.
Igen.
Nem én vagyok a szervező. Szervezésben hátul kullogok. Mindig igazodni tudok az ilyesmibe, de nagyon szívesen. Juhász Zoliéknak ötletük, hogy idős zenészekkel nyári táborban egy hétre összeköltözik mondjuk 50 ember. Lelkes furujások, énekesek, és a reggeltől estig megy a furúja, a duda meg az ének szó. És ilyenkor nem csak a dallamot tanulják el, hanem a dallam kezelését is, mert másnap egy kicsit megint másképp dalolják, és a személyiséget, hogy kik azok, akik ma még népdalt tudnak.
A 2000-es években ugye megalapítottad a Berecz BT-t, gondolom, hogy családi BT, és úgy tudom, hogy 4 gyermeked van, István, Katalin, Mihály és Marci, és úgy tudom, hogy ők kitűnő zenészek és kitűnő táncosok is. Hogyha néhány mondatot mondanál a gyermekeidről, parancsolj.
Igen, van 4 gyermekem, s 3 unokám. Istvánka furujázik, táncol, és egy kis mesetudományomat, mint vőfély szokta továbbvinni, ami nem kicsiség. Tehát lakodalmas népet köröm alá venni és igazítani, jó kedvet adni nekik, hol kacagjanak, hol sírjanak, nem könnyű. Utána Katika, ő színpadra nem tudtam felcsábítani soha, szépen énekel, nagyon sokat is tud, ő a kis unokáimnak énekel. Misi zongoraművész és boldog ember, a Bartók játékán lehet hallani, hogy magyar népzenén nőtt föl. Marcika filmes ember, és aztán kíváncsi vagyok, merre viszi ezt a mi tudományunkat.
De 2014-ben úgy tudom, volt egy családi fellépésetek.
Hát volt, az több is. Azt régóta csináljuk, ez az Apja Fia című műsort, ezt mindig szívesen visszük. A Istvánka táncol, furujázik, Misi zongorázik, Marci fiam velem együtt énekel, és ezekből keverjük, kavarjuk a levest. Hol együtt, hol külön. Legvégén általában István és Misike a 3 csíkmegyei népdalt adják elő zongora, furuja hangszerelésben.
A Magyar Művészeti Akadémia tagjává választottak, és 2011-ben Kossuth díjat kaptál. Ha erről beszélné néhány szót hallgatóinknak.
Még Makovecz Imre mondta, hogy kéne egy akadémiai, még hallottam, mikor erről álmodott, és szeretett, és én is végtelen tiszteltem őt, úgyhogy jártunk mi össze. Sok érdekes gondolatot hallottam tőle, és sok álmát hallhattam. Nyári táborozásokkor, például Sopronban, szívta a cigarettát, és hatalmasakat álmodott országképről, építészetről, és így aztán persze, hogy szívesen mentem. Mi volt a másik kérdés? Akadémia, és mi volt a másik?
Kossuth díj.
Hát először Gyurkovics Tibor adott a Kossuth díj előtt egy alternatív Kossuth díjat, főleg a műfordításomért. Azt talán sokan nem is tudják, hogy műfordítással is foglalkozom. Főleg egy időben csak azzal foglalkoztam. Egy rokon nép költészetét fordítottam, és ő kifejezetten azt emelte ki. Tehát ének, mesemondásomat szerette, de a legjobban a műfordítás, úgyhogy azt szinte azért kaptam.
Engedjék meg, kedves hallgatóink, hogy Jankovics Marcell szavait tolmácsoljam önöknek Andrással kapcsolatban. András barátságos és közvetlen mesélő, tanító, aki oly annyira egyé vált hagyományainkkal, hogy képes a megőrzés és a teremtés egységének jegyében hiteles és eredeti műveket teremteni, amelyek a világ bármer más táján élő emberek számára elérhetővé varázsolják a magyar néprajz gyöngyeit. Ez egy nagyon szép és egy nagyon szépen megfogalmazott, kronológikus sorrendben megfogalmazott életút. Viszont szeretném megkérdezni, hogy jelenleg mind dolgozol, milyen terveid vannak a jövőre vonatkozólag?
Első legnagyobb bajom, hogy egyszerre több mindennel, és hol ez sorvad el, hol az. Mindig azt, amit lehet. De legkedvesebb, hogy Magyarország elcsatolt részein, Árpád-kori templomokban énekelek, és egy-egy festmény alatt saját gondolataimat mondom el, illetve a templom udvarán, vagy a falu határába egy-egy mesét mondok el. Ez a legkedvesebb munkám. Kinyújtott kézzel csinálom, okos telefonnal, hát az, hogy kivágja meg, az még várat magára.
Kedves hallgatóink, a teljeség igénye nélkül engedjék meg, hogy Beresz András életművéből, termékeiből, amit létrehozott, felolvassak néhányat. 2003. Búhozza, kedv hordozza, magon kőt énekesek iskolája. 2004. Szegen csengő. Ugorjunk egyet, 2006. Legényes széki, mezőségi, kalotaszegi muzsika és mese. 2007. Laudáció könyve 2-es. 2009. Hazakísérlek Gyergyói régi népzenéjéből. 2011. Sördal, csuvas népdalok magyarul. 2012. Angyalfügy, kőkertemben Lilium 3. És én ezt sorolhatnám, sok munkája volt Andrásnak. De viszont az idő nagyon rövid, András, és ne haragudj, de nem tudlak úgy elengedni, hogy hallgatóink számára ne énekeljél, vagy pedig ne mondjál egy mesét. Parancsolj!
Mikor az üldözők már a Szent Családnak a sarkát taposták, hát ott nem volt hova bújjanak, hát egy barlangnak a liká. Hopp! Bé! Észrevette a kicsi pank, amit sok helyt úgy mondanak, hogy pók, sok helyt pedig ennek így nincs értelme. Úgyhogy a kicsi pank észrevette, olyan sűrű hálót szőtt egy micre, hogy mikor odaértek az üldözők, azt mondták, te ezek ide nem búhottok, BMB. Nehol van, mert sűrű a pank álló. Na tovább! Széllel kezdtek versenyt, aprított. És a kicsi Jézus peiglen megáldotta a pankot, egy kicsi keresztet a levegőbe belérajzolt, és azt mondta, légy áldott, te kicsi pank. És azóta a pank a hátán keresztet hord. Úgy is mondják neki, egy keresztes pank. De milyen vidáman hordózza ember. Az, mikor felakajsza magát, azt is kacagságra veszi. Mind a kicsi gyermek, csak csüngelógántozik, így, né. Ez a vége, tedd a jégre, el ne csúsz vél.
Kedves hallgatóink, én szemben ülök Andrással, de olyan átéléssel mondta ezt a kis mesét, hogy engem meghatott. Nehéz, de néhány mondattal el kell búcsúzzak tőled. Kedves hallgatóink, én nagyon örülök, hogy olyan emberrel készítettem ma riportot, a hazai szellemi kincseket, népdalokat, népmeséket nem csak fáradtságos munkával gyűjtötte, hanem önök számára megőrzi és előadja. És fontos megemlíteni, hogy gyermekei közül ketten is viszik tovább ezt a kincset. Örülnék, ha Mária Rádióban többször hallhatnánk Beresz András meséit és zenei műsorából részleteket. Nekünk, hallgatóknak ez nagyon sokat jelentene, mert így lelkünkben érezzük, hogy itthon vagyunk Európában. Kedves András, most mi gyűjtöttünk tőled élményeket életedről és családodról, igaz, hogy a teljeség ígyen nélkül, mert nagyon nagy és nagyon gazdag életmű. Adjon a jó Isten nektek sok erőt és egészséget, mert úgy érzem, őrzitek a magyarság népi értékeit, és ez a legfontosabb. Isten áldjon utadon, András, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Köszönöm, hogy itt voltál.
Én is köszönöm.
A Talentum című műsorban Borsovszky Tibor vendége volt, Beresz András, Kossuth Díjas énekes, mesemondó, népmesegyűjtő, folklórkutató és előadó művész.